szeretettel köszöntök ezen az új 10 részes sorozaton, amelyet most a mi atyánkról szóló 7 előadás után tartanánk. A cím gondolom sok mindent kifejez, hogy a Biblia legszebb történeteiből. Az ezévi sorozatunknak az lesz a célja, hogy megtanuljuk figyelmesen olvasni a Bibliát. Egy szövegrészt fogunk elolvasni egy előadás során, a mai lesz a leghosszabb, a többi az sokkal rövidebb lesz, és megfigyeljük azt, hogy miben van a Bibliának a rendkívüli volta. Miért olyan rendkívüli könyv a Biblia, miért mondjuk azt Ézsaiás könyve 34. fejezet 16. versével, hogy a Biblia az Úr könyve, hogy nem egyszerűen emberi alkotás, bár a szerzők is hatalmasan birtokában voltak az írásművészetnek, például a mai szerzőnk Mózes. Mit írt Mózes? Mózes megírta a Tórát, tehát az 5 könyvet, amivel kezdődik a Biblia, az írásművészetnek a legmagasabb csúcsain járó könyvek ezek. De az egyik ószövetségi, bölcsességi könyv, a nagyon híressé és elterjedté vált Jób könyve belső tanúsága szerint, minden valószínűség szerint Jób könyvét is Mózes írta. Egy özönvíz utáni réges-régi történet, amit Mózes jegyzett le még közel azokhoz az évezredekhez, évszázadokhoz. És aztán Mózestől van még egy csodálatos szövegrész a Bibliában, tehát eddig már 6 könyvet említettem, ugye a Mózes 5 könyvét és a Jób könyvét, és ott van a 90. Zsoltár, ami viszont a bibliai költészetnek egy meghaladhatatlan csúcsa. A szerzők is nagyon nagy írók voltak, és nagyon nagy költők voltak, de ugye hogyan is mondta a régi görög mondás, hogy néha még a jó Homérosz is elalszik. Quandoque bonus dormitat Homerus. Igen, ez egy nagy mondás, hogy néha még a jó Homérosz is elalszik, néha még az írásművészet legnagyobb képviselői is ejtettek hibát a műveikben, ha nem tartalmi, akkor stiláris, metrikus hibát. Azt látjuk, hogy a Bibliában, ami benne van, arra valóban igaz, amit a Péter második levele első fejezetében, Péter második levele első fejezetének 20. versében olvashatunk, hogy a Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból. Nem volt olyan, hogy valakinek kihagyott a figyelm, és esetleg egy nem odaillő szót írt be egy mondatba, bár valljuk azt, hogy a Bibliát Isten nem szavanként ihlette. Tehát ezeken az előadásokon, aki már régóta jár, tudhatja, hogy nem valljuk a literális értelmezést, vagy a verbális inspirációt. Nem hiszem azt, hogy Isten diktálta volna a Bibliát, és szavanként diktálta volna a Biblia szerzőinek. Isten gondolatokat ihletett. De a gondolatokat úgy írták le a Biblia szerzői, hogy a prófétai fegyelem hatása alatt voltak. Isten a Szentlélek által gondolkodásra és gondolatokra ihlette a Biblia szerzőit, de azok annyira valahogy az Isteninek a jelenlétében éltek, hogy kétszer is meggondolták, hogy mit írnak le. És ezért egy tiszta gondolkodás, a tiszta megfogalmazás veretét kapja a Bibliában. Tehát ezt valahogy úgy gondoljuk el, hogy Isten, ahogy mondja Péter apostol első levelének az első fejezete, azoknak az embereknek, akik tudakozódtak és nyomozódtak afelől, hogy az ember hogy lehet jobb, és az Isten által felkínált üdvösség felől, azoknak az embereknek Isten különleges segítséget adott. Meg vagyok győződve, hogy ez a történet, ami most itt meg fog szólni, sejtől. Ezeket a történeteket szájhagyomány útján az egyes nemzedékek mondták egyik a másiknak, tehát a zsidó nép körében ezek a történetek, ugye az ő ősatjuk Ábrahámnak és leszármazottainak a történet, ezek ismertek voltak. De amikor Isten külön ihletést adott a Szentlélek által Mózesnek, hogy ezt írja le, akkor ezt ne úgy gondoljuk, hogy Mózes visszagondolt, hogy gyerekkorában hogy hallotta ezt a történetet, vagy ki mit tett esetleg hozzá, vagy mit hagyott el belőle, hanem Mózes a legszükségesebbet, a legfontosabbat, a minden idők, minden emberének szólót írta le a történetekben. A Genezisben, amely könyvet most fel fogjuk lapozni, hiszen ez a történetünk Mózes első könyvének, a Genezisnek a 24. fejezetében található. Tehát Mózes a Szentlélek hatása alatt írta ezt le. Valószínűleg Mózes első könyve a szerzőnek a fogsága, az elbujdosása idején született. Tudjuk jól azt, hogy Mózesnek Egyiptom földjéről el kellett bujdosnia, miután megölte az egyiptomi rabszolga felügyelőt, dél-keleti irányba, a mai sínai térsziget és Arábia nyugati részén van Midian földje, valószínűleg itt Midian földjén jegyezte le a Genezist Mózes első könyvét. Csodálatos könyv ez. El lehetne egy évet, akár több évet is tölteni ennek a könyvnek a történeteivel. A mi mai első alkalmunk során azért foglalkozunk ezzel a címmel, a 24. fejezettel, hogy Rebeka a kútnál, mert úgy látom, hogy három nagy kérdésre ad választ ez a történet, noha ezer más dolog is benne van még a történetben. Ezt a három kérdést az előadáshoz most kézírással mellékeltem, ezt a kísérő lapot az első oldalon így fogalmaztam meg. Az első nagy kérdés, hogy mit tegyen az ember nehéz, sőt lehetetlennek látszó helyzetekben. A Bibliának nagyon sok része válaszol erre, de itt ugye egy különleges dologról van szó, egy házasságról. De egy olyan házasságról, ahol a férj, a jövendő férj nem ismeri még a menyasszonyát, nem ismeri még a feleségét. Hogy lehet valakinek választani? Lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni, hogy valakinek választani házastársad? A második nagy kérdés, hogy milyen szempontok kell, hogy szerepet játszanak az igazi házastárs kiválasztásában? Ez mindig is nagy kérdés volt, azt hiszem ma meg kifejezetten nagy kérdés. Milyen szempontok szerint lehet megházasodni? Melyek a vezető, az uralkodó szempontok, amelyeket soha nem szabad elfelejteni? És a harmadik nagy kérdés, hogyan lehet készülni a szeretetteljes házasságra, aki még nem tudja, hogy ki lesz az élete párja, még az idő sem érkezett el, de hát az egész ember élet készülés a jövőre, készülés bizonyos eseményekre, hogyan lehet erre felkészülni. Mondom, ez a három nagy kérdés, de ezen belül még a kérdések özöne kavarog itt a történetben, és ne felejtsük el, hogy most egy ízig-vérig hétköznapi történetet fogunk olvasni, aminek két nagy szereplője lesz, az egyik Rebeka, a második pedig Ábrahám szolgálója Eliézer. És még azt hadd tegyem hozzá ez a három kérdéshez, hogy mind a két embernek a jellemére leszünk kíváncsi. Egy történetet elmondani mondjuk viszonylag könnyű dolog egy író részéről, de a történetben jellemeket festeni, jellemeket érzékeltetni, sőt, példamutató jellemeket érzékeltetni, az egész sorozatunk különben a példamutató jellemekről fog szólni. Méghozzá az életnek a váratlan helyzeteiben, amelyre ők se készülhettek külön fel, az élet váratlan helyzeteiben hogy mutatkozik meg, hogy egy ember igaz ember, hogy egy példamutató jellem. Nos, hát látni fogjuk majd, hogy Rebeka mitől példája a fiatal lányoknak, és milyeneknek is kell lenni a fiataloknak, lányoknak, fiúknak, teljesen mindegy. Meg fogjuk látni a jellemében azt a hasonlíthatatlant, azt a példanélkülit, de amire mindenki törekedhet, mert az Isten elsegít minden embert ahhoz, hogy igaz jelleművé váljon. A Római Levél 8. fejezetében mondja a 29. versben Pál apostol, hogy az Isten azért adta a Bibliát, és az Isten azért küzd az emberért, hogy a Jézus Krisztushoz, ábrázatához hasonló legyen minden ember. Ugye Aggeus próféta könyvének az utolsó fejezetében van egy ilyen kép, hogy az Isten mint egy pecsétgyűrűt, mint egy égkövet akarja az embert maga elé tartani, hogy az égkőben az Isten meglássa a saját arcát. Az embert az Isten csiszolni akarja, csodálatos, szép jelleművé akarja formálni, úgy, hogy az Isten, amikor majd előveszi azt az embert az ítéletben, és annál a kérdésnél, hogy eljuthat-e az ember az örök életre, akkor Jézus Krisztus, amikor elővesz egy embert, mint Rebekát az ítéletben, vagy Eliézert az ítéletben, mint egy égkövet, akkor meglássa benne a saját arcát. Tudnik, Isten mindenkinek a legnagyobbat akarja adni az életében, minden embernek a legnagyobb ajándékot akarja Isten adni ebben az életben. A saját jellemvonásait akarja Isten ránk ruházni. Ennél nagyobb ajándék nincsen. Ennél a két embernél szeretnénk meglátni, hogy hogyan is fejlődött ki ez a csodálatos jellem, amit látunk majd a történet szerint. A történetünket, mondom, hosszú a történet, négy részre bontottam. Általában a bibliai történeteket, ha lehet valamit tanácsolnom a kedves hallgatóknak, a következő módszerekkel lehet jól olvasni. Először olvassuk el csak magát a történetet, semmire nem figyelve, csak magára az olvasmány élményre, ahogy szokták mondani. Elővesszük a Bibliát, és mondjuk ezt a fejezetet egyszer elolvassuk a saját gyönyörűségünkre, úgy, ahogy azt Jeremiás próféta mondta egyszer Istennek, amikor azt mondta, hogy Uram, amikor hallattad szavadat, élveztem azokat. Hát szóval minden olvasmánynál, hadd mondjam ki, ez nem frivol kifejezés, élvezni kell azt, amit olvasunk, de persze aztán tudom azt, hogy élvezet és élvezet között különbség van, nyilván a nemes élvezet, az igazi, az értékes élvezet az ember fő célja. Először vegyük elő ezt a fejezetet, és otthon a saját gyönyörűségünkre olvassuk el. A másodszori olvasásnál azonban már törekednünk kell arra, és szinte minden történetnél és minden bibliai részletnél, hogy valahogy lássuk a struktúrát, lássuk a szerkezetet. Mit mond el először? Hogyan? Mivel folytatódik? Hogyan jön az egyik rész a másikból? Itt pontosan feltüntettem a történetünk négy részét, melléírva az igehelyeket, és azt, hogy mi annak a fő résznek a legközéppontibb tárgya. Például ez a történetünk Ábrahám és Eliézer beszélgetésével kezdődik. Ez nem mindegy, hogy mivel kezdődik egy történet. Nem úgy szól a történet, hogy Ábrahám mond valamit Eliézernek, és indulj el, kedves szolgám, és hozz a fiamnak valaki feleséget. Ez egyáltalán nem így van. 9 vers erejéig értesülhetünk majd erről, hogy Ábrahám hogyan osztja meg a családja gondjait Eliézerrel. Ábrahámnak tudnék meghalt már a felesége, Sára. Ábrahám egyedül maradt. Idős ember már közel jár a 140. évéhez, Izsák is ugye már kb. 37 évéhez közeledik, a Bibliában nagyon pontos idői kijelentések vannak, ezeket is meg kell becsülni. És Ábrahám meg akarja osztani a gondjait a legidősebb, legtapasztaltabb, legrendesebb szolgájával, Eliézerrel. Hadd mondjam, mint egy érdekességet, hogy a történetet, ha valaki otthon kezébe veszi, ezt a szót, ezt a nevet nem fogja megtalálni, hogy Eliézer. Mindig azt olvassa csak, hogy a szolga, a szolga. Miért? Azért, mert Mózes, a könyv szerzője, a 15. fejezet 2. versében már elmondta Eliézernek a nevét, különben az Eliézer név, ugye a héber Isten szó van benne, az él, Eliézer, Isten a segítség. Ugye a régi nevek lefordíthatók, Isten a segítség. Azt is megtudjuk, hogy Eliézer Damaszkuszból való volt. Tehát, hogyha ezt hozzáveszünk, hogy Ábrahám Ur-Kasdímból jött ki, tehát innen jött ki családjával Ábrahám, Eliézer meg valonnan innen való volt, minden valószínűség szerint Ábrahám útja során csatlakozott ő hozzá, vagy talán már Ur-Kasdímban is az ő szolgája volt, de a damaszkuszbeli Eliézerről hallunk említést. A nevet egyszer kimondja Mózes, utána csak mint szolgát mondja, egy különös anonimitásban, névtelenségben marad ez a szolga, de hát nem is az a fontos, hogy kinek mi a neve, nem a név határozza meg az embert. Az embert a jelleme határozza meg. A nevet azt örököljük, arról nem tehetünk, az embert a jelleme határozza meg. Bele fogunk mi is pillantani, ezt teljes egészében felolvasom a történetből majd, hogy miről gondolkodik együtt Ábrahám és Eliézer. Utána a történetünk második része, a 10. verstől a 28-ig elmondja azt, hogy Eliézer hogyan fogott hozzá a megbizatásához. Imádsággal. Hogyan kért valamit Istentől? Mi ez, hogy jelet kér valaki? Fogunk foglalkozni a jelkéréssel. Hogyan találta meg, és mi alapján találta meg ott, azon a hosszú út végén Rebekát, a jövendő feleséget, a hosszú út, mondom, majd az előadás után meg lehet itt nézni a térképet. Ugye innen Dél-Palesztinából indul útnak Eliézer, tehát Hebron környékén, sokat halljuk most a politikai jelentésekben, Hebront, Dél-Palesztina egyik városa. Innen indul el Eliézer, és körülbelül egy 600-700 kilométeres út, hogy ide Háránba érkezik, a Tigris és Eufrátesz folyó szinte mértani középpontjában, Mezopotámia észak-nyugati részén van ez a város, Ábrahám régi rokonai közé megy, hogy onnan válasszon feleséget. Ezt is meg fogjuk látni, ez az egész történetünknek a legcsodálatosabb része, itt fogjuk megragadni majd Rebekának az irítésre méltó jellemét. Utána a harmadik részben, a 29. verstől a 61-ig tartó részben annak leszünk szem és fültanúi, ahogy Rebeka betessékeli a házukba a jövevényeket, tehát Eliézert és a szolgáit, és beszélgetés következik Betuél házában, Betuél volt Rebekának az édesapja. Ott van még az egyik testvére is Rebekának, ez Lábán lesz. Lábánnal majd a vetítés során foglalkozunk, és ha valaki el akarja is olvasni a Jákob történetét, akkor itt fog kulcsot kapni egy kicsit a Jákob történetéhez, ahol van egy nagyon visszataszító személy, és ez Lábán. Mindig a pénzen jár az esze és a meggazdagodáson. Szoktam régi előadásokon így nevezni, hogy az ókori világ nagy kapitalistája volt. Ez sem új dolog, a kapitalizmus csak tömeges méretűvé vált. De hát akkor is voltak olyan emberek, akiknek minden gondolatuk akörül forgott, hogy az egy pénzből kettőt hogy lehet csinálni. Olyan is lett aztán az életük. A negyedik rész, a befejező rész pedig arról tudósít, hogy miután Betuel házában megbeszélik ezt az egész lánykérést, és ott is lesz egy csodálatos rész, ahogy az édesapa elfogadja az Isten vezetését. Elfogadja azt, hogy valóban Isten alakította így a körülményeket, és nagyon gyorsan azt mondja a lányának, lányom, hogy ha akarsz menni, akkor menjél. Ha férjhez akarsz menni, Izsákhoz, akkor menjél. Nem tudunk se jót, se rosszat mondani, se igent, se nemet. Bennünket meggyőzött Eliézer elbeszélése, hogy ami történt, abban az Isten keze van. Elengedi a gyermekét. A negyedik befejező rész, a 62-től a 67. versig pedig azzal fog foglalkozni, hogy hogyan is látták meg először egymást, Izsák és Rebeka. Tudom, hogy mai fülnek egy olyan furcsa dolog, hogy először meglátni, és aztán rögtön megházasodni, de ez egy rendkívüli eset, ebből a szempontból nem szokványos eset, nem egy egyetemes példa a Bibliában, de olyan szép kifejezések lesznek itt is. Izsák, hogy kimegy, Rebeka elé, persze nem tudja, hogy mikor jönnek haza, mondom, 600 kilométerről 10 tevével hazajönni, nem tudja, hogy pontosan mikor jön haza, de az a fél mondat is olyan csodálatos lesz, hogy Izsák kimegy a mezőre, és nézi az égboltot. Régi embereknek az egyszerű hétköznapi szokásaiba nyerünk bepillantást, hogy esténként, mielőtt lefeküdtek volna, nem más néztek, hát nem is volt más, ugye, mint ma van. Szerencsére, hanem kimentek és nézték a világegyetemet, nézték a világmindenséget, nézték a csillagoknak a csodálatos rendezettségét, és megnyugodva, megbékélve feküdtek le, de aztán meglátja távolról, hogy küldöttség érkezik, látja a szolgát, előtte van a jövendő felesége, és aztán értesülünk arról, hogy hogyan kélnek egybe, és azt a két fél mondatot külön szeretném elemezni, amellyel a történet befejeződik. Tehát a második olvasásnál, vagy a szerkezetet különítsük el. Azért különítsük el, mert egy történetre illik visszaemlékeznünk. Tudnék, hogyha a Bibliát ilyen módon olvassuk, és olvassuk, és olvassuk már a saját gyönyörűségünkre és épülésünkre már évek óta, akkor egy történet az emlékezetünkben megmarad, és ha valamit keresünk az életünkben, például keresünk azt, hogy hát milyen is egy igazi emberi jellem, meg mi az, ami az embert széppé teszi, mi az a magatartás, mi az a lelkület, ami vonzóvá tesz egy embert, akkor rögtön válasszuk ki ezt a második részt. És akkor fél év után visszatérek ehhez a történethez, és akkor már csak ezt olvasom el, ezt a pár verset. Én is így voltam, ezt a történetet körülbelül 15 évvel ezelőtt olvastam, és azóta én nem tudok nem visszatérni ehhez a történethez. Ez annyira csodálatos. A mai alkalomra 5-6-szor újra elolvastam a történetet, megint új dolgokat láttam. Természetesen később, ahogy visszatérünk a bibliai történetekhez, mindig látunk új dolgokat benne. Senki ne féljen attól, hogy kiolvassa a Bibliát. A Bibliát nem lehet kiolvasni. A Bibliának olyan mélységei tárulnak fel, tudnék, hogy ha a közbülső időben más részeket is olvasunk, akkor más részekkel is viszonyhelyzetbe lép az a történet, és egyre mélyül, meg hát ugye azt is hadd mondjam el, hogy ahogy mi is haladunk egyre előre az időben, nekünk is mélyülnünk kellene, nem? Nekünk is több mindent kellene meglátni az életből. Nekünk is érzékenyebben kellene gondolkoznunk és viselkednünk. És ahogy egy ember fejlődik, mert én hiszek abban, hogy egy ember fejlődik, azért sok mindent látunk az emberek külső magatartásában, ami botlás, csetlés, botlás, elesés, de ne arra figyeljünk, magunknál se arra figyeljünk, hanem arra figyeljünk, és ez jól lemérhető egy bibliai történeten, 15 éve ezt láttam meg benne. 10 éve már többet, 5 éve még többet, most meg már 10-szer annyit, mint 15 vagy 10 évvel ezelőtt. Én ennek jegyében szeretnék az egész év sorára nagyon jó olvasást kívánni mindenkinek, aki kezébe veszi ezeket a történeteket, amelyeket kijelöltünk, és akkor rögtön olvasnám is a történetünknek az első részét, Mózes első könyve 24. fejezet első 9 versét. Felolvasom az egész történetet, és hát ezeket a hatalmas lelki, erkölcsi mélységeket azért megpróbálnám röviden jelezni, teljesen még annak a mélyére se nézhetünk, amit felolvasunk, de valahogy úgy felhívni rá a figyelmet, mint egy bedobni egy követ a vízbe, aztán kiben-kiben milyen gyűrűzést ér el a lelkében, és majd otthon hogy gondolja tovább, az mindenkinek a szabadsága és az olvasmány élménye. Ábrahám pedig vén, élemedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. Mondta azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki őnéki mindenében gazda volt: tedd a kezed tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek istenére, és a földnek istenére, hogy nem veszel feleséget az én fiaimnak a kananeusok lányai közül, akik között lakom, hanem elmégysz az én hazámba és az én rokonságaim közé, és onnan veszel feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Mondta pedig őnéki a szolga: hát ha az a leányzó nem akar velem eljönni a földre, hát akkor visszavigyem-e a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél? Felelt néki Ábrahám: vigyázz, az én fiamat oda-vissza ne vidd. Az Úr az égnek istene, aki engemet kihozott az én atyámnak házából és az én rokonságaimnak földjéről, aki szólt nékem és megesküdött nékem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, ő elbocsátja az ő angyalát te előtted, hogy onnan védj az én fiamnak feleséget. Hogyha pedig nem akar a leányzó te veled eljönni, mentes leszel az én esketésem alól. Csak hogy az én fiamat oda-vissza ne vidd. Vetette azért a szolga az ő kezét az ő urának, Ábrahámnak tompora alá, és megesküdött néki e dolog felől. Kedves hallgatók, ebben a rövid 9 versben vannak nagyon lényeges dolgok, vannak lényeges és talán kevésbé lényeges dolgok, de azokra is szeretnék majd kitérni. Miről van szó? Ábrahám elhagyta a szülőföldjét, Mezopotámiát. Az utolsó pillanatban hagyta el, mert szinte a családja már kezdett bálványimádásba süllyedni. Isten kiszólította őket onnan, és egy közel 1000 kilométeres út után megérkezett Hárán érintésével Palesztinába. Itt élt Ábrahám, az időszámításunk előtti 19. században vagyunk, 75 évesen jött ki a szülőföldjéről, 25 évig várt arra, hogy törvényes fiútódja szülessék, ugye Izsák, és a kijövetele után most vagyunk körülbelül egy olyan 60-70 éve már. Itt él több évtizede pogány, bálványimádó népek között. A fia is felserdült, mondom, hogy már 35-40 év között van, ha egész pontosan nézzénk, kb. 37 éves, de Ábrahám tudja jól azt, hogy az életben az egyik legnagyobb dolog, hogy az ember kit választ magának társként. Az életben az egyik legnagyobb választás a házasság. Ezt a Biblia úgy húzza alá, hogy a Biblia két szövetségről beszél, az Isten és ember közötti szövetségről. Tetszenek tudni, sokszor említettem már az Isten és ember közötti szövetséget, a hit szövetség, és a második szövetség, a férfi és nő közötti szövetség, a házastársi szövetség. Mind a kettő óriási döntés az életben. Mind a kettőre készülni kell, egyiket sem szabad elkapkodni, elsietni, és Izsák nem talált magához méltó társat, de hadd tegyem hozzá, nem is találhatott. Ott, ahol bálványokat imádtak, ott, ahol az erkölcsök a legsúlyosabban eltorzultak, Izsák józan, okos fiatalember volt, nem talált magához hasonló gondolkodású leányt. Teltek, múltak ugye az évek, sőt, hát az évtizedek, 37 év azért már nem gyerekkor, és Ábrahám érzi, hogy neki felelőssége van abban, meghalt most a felesége is, ő is azért már idősödő, így kezdődik a történetünk, hogy vén, élemedett ember, no, tudjuk a folytatásból, hogy 175 éves koráig ért, de hát ő ezt nem tudhatta előre, tehát közel 140 évesen azért már idős emberek voltak, akkor is jó lett, akkor az emberek sokkal hosszabb ideig éltek, tehát gondoskodni akar arról, hogy a fia megnyugtató módon házasodjék bárkivel is, valakivel is össze. Ezért hivatja a szolgáját Eliézert, és biztos, ami biztos, azt mondja, hogy Eliézer, most esküdjél meg, majd fogok beszélni, mint nem annyira fontos dologról, hogy mit jelent ez a tompor, tedd a kezedet a tomporommal, és mit jelent ez az esküvés. De most haladjunk tovább. Azt mondja, hogy Eliézer, esküdjél meg az Istenre. A Biblia általában tiltja az esküvést. Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy ne esküdjünk se az égre, se a földre, se Jeruzsálemre, se a magunk hajaszálára, mert honnan tudjuk, hogy holnap élünk-e, magunkra ne esküdjünk. De az Istenre, amit az Isten mond, hogy én aszerint akarok élni, arra nem csak, hogy lehet, hanem kell is esküdni. Azt mondja, te láttad az életemet, Eliézer. Most esküdjél meg az Úrra, az égnek, a földnek Istenére, hogyha én mondjuk meghalnék is. Te nem azzal fogsz foglalkozni, hogy Izsákot gyorsan valakihez, ugye Izsákhoz gyorsan valakit szerezni, hanem emlékezzél majd a szavaimra. Én nem szeretném, hogyha pogány és bálványimádó lány lenne a felesége. Mert egy házasságnál nem az a legfontosabb, hogy ki hogy néz ki. Hát most így néz ki 20 év, 30 év után majd nem így fog kinézni. Hanem az a legfontosabb, hogy ki milyen gondolkodást követ, ki milyen lelket hordoz magában. Tehát menjél vissza a rokonságom közé Háránba, és válasz olyan lányt, aki méltó egy igazi házassághoz, és hozzáteszi Ábrahám, ebből mutatkozik meg, hogy Ábrahám mennyire hitt az Isten jövendőléseiben, az Isten proféciáiban, hogy az Úr majd elküldi előtted az ő angyalát. Az Ószövetségben nagyon sok szó van arról, hogy Isten elküldi az ő angyalát. A szövegünkben először nagy A-val van, később majd kicsivel, ugye ez teljesen mindegy, mert ugye a héberben ilyen nincsen. A magyar fordítók azonban érzékeltették ezzel, vagy talán gyanították egy kissé, hogy ez az Úr angyala nagyon sokszor az Ószövetségben kinek a jelképes neve. Kire mondja azt a Biblia az Ószövetségben, hogy az Isten orcájának angyala, vagy az Isten orcájának küldötte, mindig Jézus Krisztusra mondja a Messiásra. A Bibliában nagyon sokszor esik Jézus Krisztusra az Ószövetségben, és van, amikor meg is jelenik Jézus az Ószövetségben. De van, amikor fogalmilag van róla szó, hogy Isten majd elküldi, a mennyei atya elküldi az ő követét, aki az isteni és emberi világ között közvetít, és majd ő segít neked. De milyen érdekes, hogy a beszélgetés úgy folytatódik, hogy Eliézer kérdez. Nincs olyan, hogy ezt mondta az Úr, most a szolga vágja haptákba magát, és csinálja meg azt, amit az Úr kért. A bibliai időkben a legértékesebb dolognak a gondolkodást tartották, és a Biblia szerint a legnagyobb dolog valóban a gondolkodás, ezért írtam föl helyesbített fordításban a Példabeszélek könyve 23. fejezet 7. versének elején ez a félmondat áll, amiképp gondolkodik az ember az ő maga. Ábrahám gondolkodó ember volt. Évekig, évtizedekig gondolkozott ezen a kérdésen, ki lesz a fiának a választotja. De Eliézer is gondolkodó ember volt, és rögtön fölteszi Eliézer a kérdést, hogy Ábrahám, na de hogyha én elmegyek arra a helyre, és ha mondjuk az a lány nem akar idejönni. Hát ő nem akar elhagyni egy gazdag világot, hát csak rá kell nézni a térképre, hogy Mezopotámia hogy nézett ki. Mennyi alföld, mennyi legelő, milyen dúsgazdagság volt, lehetett ott, és ide eljönni a kis Palesztinából több mint 30 néptörzsit öldökölte egymást. Hát mi van akkor Ábrahám, csak úgy mondom a háttér megértéséhez, ezt ugye Eliézer itt nem mondja, de nyilván ez van a szavai mögött. Mi van akkor, hogyha mondjuk én találnék egy lányt, egy becsületes, egy rendes, egy tisztességes, egy szép lányt, de mondjuk nem akarna ide eljönni. Akkor Ábrahám megnyugtatja, azt mondja, nézd, Eliézer, Isten nekem ígéretet tett, hogy az én örököseimnek adja ezt a földet. Megint tessenek fölfigyelni a jövendőlésekben való hit. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy majd Palesztína az ő leszármazottaié lesz. És hogyha Isten ezt megígérte, Eliézer, én nem gondolnám, hogy Izsáknak kellene Mezopotámiába menni, hanem biztos az Isten orszájának az angyala téged majd egy olyan lányhoz fog elvezetni, aki majd hajlandó lesz otthagyni a nyugodt életkörülményeit, és eljönni egy viszonylag nyugtalanabb, sőt minden bizonnyal nehezebb sorsot kínáló vidékre, el fog idejönni, mert az Isten ezt megígérte. De ha nem tenné is, de ha az a lány nem tenné is, akkor feloldalak az esküd alól, Eliézer. Akkor ha nem találsz, nem találsz. nem szükséges mindenáron megházasodni, és nem a házasság az életben a legnagyobb dolog, amit mindenáron forszírozni kell, mert ha ma nem házasodom meg, holnap már nem tudok jól megházasodni. Nos hát, miért írtam ide a 2. Korintusi Levél 6. fejezet 14. és 12. fejezet 9. versét, mert talán a történetnek ez a része az Új Szövetségnek ezeket a verseit társítja a legszorosabban ide. Mit mond a 2. Korintus 6.14? Ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. Ez egy nagy bibliai törvény. Ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. Ez csendül ki Ábrahám magatartásából. Én a fiamnak jót akarok, a házasságot nyilván nem kényszeríthetem a fiamra, de annyira, amennyire rajtam áll a fiam sorsa, én elfogadom az Istennek ezt az utasítását. Ezt később mondja ki így Pál apostol, de ezt a hívő emberek mindig tudták. Azért, mert a Biblia később mond ki valamit, ne gondoljuk azt, hogy már előtte 2000 évvel azt nem ismerték. Ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. Mert Isten már elmondta a Mózes első könyve, 2. fejezet 18. és 24. verse szerint, hogy ő az Isten szerez majd segítőtársat az embernek, de segítőtársat fog szerezni, és hozzád illőt. És mit mond ki a 2. vers, a 2. Korintus 12.9, az pedig azt mondja ki, Pál apostol betegségével kapcsolatban hangzik el ez az ige, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Tehát, ha az életben vannak reménytelennek látszó helyzetek, lehetetlennek látszó megoldásra váró feladatok, de az Isten segíteni fog. Aki hisz az Istenben, aki hisz az Isten ígéreteiben, lehet, hogy évemhez közel, a fiam is már kezd benne lenni a korban, az Isten ezt az ígéretét még nem váltotta valóra, na de Ábrám visszaemlékezett, hány évig vártam arra, hogy egyáltalán fiam szülessék? 25 évig vártam rá, 75 éves korba kaptam az ígéretet, 100 éves korban szülte, Sára a feleségem 90 éves volt. Ugye, a régi világban azért mások voltak a viszonyok, az életkorokat ugyanígy számolták, de az emberek lassabban öregedtek, a bűn még nem terjedt ki annyira mindenkire, és ugyanolyan mélységben. Nos hát, ez a beszélgetés, amit a kísérő lapunkon úgy próbáltam összefoglalni, egy csodálatos betekintés gondolkodást ajánl. Hogy a Biblia első helyre teszi a gondolkodást az élet minden egyes kérdésében, hogy a példabeszédek 2. fejezet 11. verse mondja, csodálatos nagy Biblia vers, példabeszél 2.11, meggondolás őrködjék feletted, értelem őrizzen téged. Ember, az életben a legértékesebb részed a gondolkodni tudás. A nagy kérdéseket ne sajnálja azokra időt, gondolkozzál, beszéld meg a másik emberrel. Mondja egy másik helyen példabeszélek könyve, hogy a tanácskozással erősödnek a gondolatok. Beszéljük meg a hozzánk közel álló emberekkel, hát ha ők tudnak szempontokat, vagy hogyha Eliézer belekérdezett valamibe, Ábraháma annál erősebbé vált a hitében és az elhatározásában. És Eliézer ennek utána, annak rendje és módja szerint vesz az óriási állatállományból 10 tevét, szolgákat maga mellé, ez később derül ki, szolgákat maga mellé, és elindul. De engedjék meg, hogy még az említettem rövid részre visszatérjek. Ebben az első részben miért olvassuk az esküvésnek ezt a különleges formáját? Szóval vedd a kezedet és tedd a tomporom alá. Ugye az esküvést nagyon sokféleképpen végezték, és ma is végzik az emberek. Ma általában ugye így végzik. Így. Szívemre, és így. Nem is tudják az emberek, hogy mit is jeleznek ezzel. Ugye, tehát, hogy ez az én meggyőzés kis-kis-kis-kis-kis-kis-kis-kis-kis-kisten fel. Esküdjék valaki, hogy ha jó szívvel tud esküdni, akkor esküdhet, és lehet Istenre és az ő ígéreteire esküdni, de magunkra ne esküdjünk. Ne legyünk Péterek. Péter esküdözött magára, hogy ő nem fogja egy Krisztust elárulni. Aki magára esküszik, az előre biztos lehet abban, hogy meg fogja szegni az esküvését. Aki magában bízik, az el fog esni az életben. De aki azt mondja, hogy mivel én megismertem, hogy az Isten ezt mondja, azt mondja, ezért én ebben hiszek, én ezt akarom követni. Tehát a mai korban mondjuk így esküsznek az emberek. Ha valaki tud arról többet, hogy a régi korban miért így esküdtek, ez a Genezisnek még egy helyén fordul elő. Nemrég olvastam egy könyvet arról, hogy a régi emberek azért az emberi testnek minden egyes alkotó elemét ugyanolyan becsben tartották. Nem mondták azt, hogy a fenék, elnézést, tompor, az olyan nagyon jellegtelen vagy rossz rész, vagy említeni se érdemes dolog az ember életében. Az egész emberi testet becsülték. Nem olyan volt a dolog, mint a híres Villon négy soros, ugye, amikor Villon lopott, csalt, stb. Letartóztatták, és hát a kötél már ott lógott a feje körül, és állítólag akkor írta a felakasztását váró Villonnak a négy sorát, Je suis François, én François vagyok, mi kettős értelmű szó volt, hogy Ferenc, ugye a François jelentette a középkori franciába Ferencet is, meg franciát is. Ezt nem lehet lefordítani magyarra, ezt így lehet lefordítani körülbelül, hogy Ferenc is, meg francia is vagyok. Azt mondja, Ferenc vagyok főri, Paris szült Pontoáz mellett. Hát ez nagyon súlyos gúny és irónia, hogy azt mondja, Párizs szült, tudnik a Pontoáz melletti Párizs. A Pontoáz egy kis falucska, és a nagy várost így mutatja be, hogy Párizs szült Pontoáz mellett, mintha valaki most azt mondaná, hogy a Vecsés melletti Budapesten születtem. Ugye? Tehát irónia van benne, azt mondja, Ferenc vagyok, főbajom ez lett, Párizs szült Pontoáz mellett, Rőf kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek. Hát körülbelül mondjuk az ilyen Villon-szerű dolgoként gondolja az ember, hogy hát a fenék a tompor. Kedves hallgatók, azért kérte, én úgy gondolom, hogy igaza van annak a könyvnek, amit olvastam erről, de mondom, hogy ha valaki csitásul szolgálni, nagyon megköszönöm, ha bár az előadás után, vagy bármikor ezt tudomásomra hozza. Szóval Ábrám azért kérte, mert az embernek az alteste sem lebecsülni való. Ugye a görögök azt tartották, hogy itt van a fő dolog, ez a lényeg, a fej. Aztán itt már az érzések, indulatok, ez már értéktelen, aztán az ösztönök, meg nemi ösztön, meg szexualitás, ez már nagyon, nagyon szégyelni való dolog, de a Biblia nem így osztja fel az embert, hanem azért Eliézernek a kezét, mert ez kifejezte azt, hogy itt az élet átadásáról van szó. Azért a házasság az élet átadásának is a kerete. Nem mindegy, hogy kik lesznek az utódaim. Nem mindegy, hogy a fiamnak ki lesz a felesége. Ezt te érezd át materiálisan, a maga anyagi voltában érezd át. Nem mindegy, hogy milyen gyermekek születnek majd a fiam ágyékából. Ezért van a Bibliában ilyen sokszor ilyen nagyon konkrét materiális kifejezés, hogy ágyékából származott, vagy a férfiúnak indulatából származik. Ugye János evangéliuma első fejezetében is még ilyen megfogalmazást olvashatunk. Tehát a régi bibliai időkben azért az embernek az egésze volt szent. Nem csak a gondolkodása, érzésvilága is, az ösztönöket is meg lehet nemesíteni. Az ösztönök is szentek akkor, hogyha a házasságban használják. Akkor. Ezért kellett talán így megesküdnie ezzel a formával Eliézernek. Nos, hát térjünk a második részre, Eliézer útnak indul. Hogyan indul útnak? És vőn a szolga 10 tevét az ő urának tevéi közül, és elindult. Mert az ő urának minden gazdagsága az ő kezében volt. Felkelt tehát, és elment Mezopotámiába, Nákor városába. És megpihentette a tevéket a városon kívül egy útfőnél este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak, és mondta, Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt, íme én a víz forrása mellé állok, és a város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak ezt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja majd, igyál, sőt a te tevédet is megitatom, hogy azt rendelted légyen a te szolgádatnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn, minek előtte elvégezte volna a beszédet, tudnik az imádságát, íme jött Rebeka, Betuélnek leánya, aki Milkának az Ábrahám testvérének, Nákor feleségének volt fia, és pedig vederrel a vállán. A leányzó pedig felette szép ábrázatú volt, szűz, és férfi még nem ismerte őt, és alámment a forrásra, és megtöltötte vedrét, és feljött. Akkor a szolga elejbe futamodott, és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Megállok itt egy pillanatra, hogy világos legyen előttünk ennek a résznek is a jelentősége. Eliézer elindul egy hosszú útra. Emberileg megoldható volt ez, hogy ő megtalálja az Izsákhoz megfelelő lányt? Nem volt megoldható. Mit tesz az ember akkor, ha igazán Isten útján akar járni, akár lehető az a kérés, akár lehetetlen? Egy ember imádkozik. Egy ember Istenhez fordul. És itt Eliézer Istenhez fordult, imádkozott hozzá, hogy segítse meg őt. Mózes, aki leírta ezt a történetet, különben egy verset szán arra a 600 kilométerre, amit megtett, mert az nem érdekes, az nem jelentőségteljes. Ugye elindul Izraelből, elérkezik, ez egy vers. Nincs értelme, ez egy görög szerző, egy római szerző, egy európai költő vagy író, erről beszélne, hogy mit látott az úton, meg nem tudom én, megéhezett, meg nem tudom én micsoda. Nem, ennek nincs jelentősége. A jelentősége annak van az életben, aminek van jelentősége. Az életben vannak fontos dolgok és kevésbé fontos dolgok. Itt az volt a fontos dolog, hogy Eliézer hogyan tudott az Isten akaratába, hogyan tudta az ő akaratát belesimítani. Hogyan találta meg az Isten akaratát? Az Isten akaratát megtalálni a legmélyebben hívő embernek is csak imádsággal lehetséges. Eliézer mélyen imádkozott Istenhez. Megszólította őt, mint Ábrahámnak az Istenét, és jelet kért az Istentől. Azt mondta Eliézer, hogy ezt nem tudja eldönteni, nem magának akar hinni, hogy mondjuk neki az idő szolgának most ki tetszik ott. Nem biztos, hogy az Izsáknak tetszeni fog, és viszont, hogy Istenem, adjál jelet. De az nagyon érdekes, hogy milyen jelet kért. Ugye a Biblia azt mondja a jelkérésről, hogy általában az ember ne kérjen jelet az Istentől, mert amit tudnunk lehet az Istenről és az ő gondviseléséről, az benne van a Szentírásban, azt meg lehet tudnunk jelkérés nélkül is. De az életben vannak végletes helyzetek. Mózes is jelet kért az égő csipkebokornál. Gedeon is jelet kért, amikor az Isten angyala megjelent neki. És más egyéb helyeken is olvasunk a Bibliában erről, Ezékiás király több évszázaddal azután is jelet kért a súlyos betegségéből való felépülése közben. Az Isten nem bátorít mindenkit és minden alkalommal a jelkérésre, de a jelkérés önmagában nem hibáztatható. Főleg olyan formájában nem, ahogy itt Eliézer gyakorolta. Mert Eliézer mit kért az Istentől? Nem azt mondta, most elnézést, hogy profanizálok egy kicsit, nem azt mondta, hogy Isten, most mutasd meg, hogy most egy szőke lány vagy egy barna lány. Most egy szép lány, vagy nem annyira szép? Vagy hogy most akinek kék a szeme, vagy zöld a szeme? Nem ilyeneket kért, hanem Eliézer azt kérte, hogy Istenem, egy házasságban mi is a legfontosabb? Hogyan is szólt Istenem a te világ teremtésekor kimondott igéd? Szerzek néki segítőtársat. Ez volt az első, amit Isten mondott, hogy kit szeres segítőtársat. Tehát Istenem, te úgy mutasd meg az akaratodat, hogy én egy olyan lánnyal találkozzam, aki segítőkész. Aki rögtön észreveszi azt, hogy én idegen vagyok. Én is megszomjaztam a sok út után. A társaim is, a tevéim is, és akitől, ha kérek ilyesmit, hogy adjál nekem egy kis vizet, akkor az ne forduljon el tőlem, mint egy nagy dáma, hogy most ő nem foglalkozik ezzel a dologgal, meg nem is ismerem az illetőt, hanem ha én kérek valakitől egy kis vizet, a segítőkész legyen, és ne csak nekem adjon, hanem adjon még a tevéimnek is. Ezt kérte Eliézer. Valaki azt mondhatna, hogy milyen nagy kérés, hát előre meg akarja írni Eliézer a forgatókönyvet. Én azt gondolom, hogy az életben, ha nem ilyen helyzetben vagyunk is, mondjuk, hogyha megismerhetem a jövendőbelimet. Mert ugye az általános szokás azért mégiscsak az, hogy az ember megismerkedjen a másikkal, udvaroljon. Szoktam mondani, legalább 4 évszakig udvaroljon, mert a 3 szép év, vagy 2 évszak után még a 2 nem annyira szép évszakban sok minden kiderülhet. Szóval az udvarlás ne 1 hónap, ne 3 hónap, ne 1/2 év, legalább 1 év, legalább 1,5-2 év legyen, megismerje a másikat. De hogyha az életnek egy ilyen általános helyzetét nézem, ott is mi a legfontosabb? Hogy a másikban segítőtársa leleke, vagy sem. Nem az, hogy mekkora a csípőméret. Nem az, hogy milyen hosszú a láb. Nem az, hogy most vonzani tud-e másokat, meg nem tudom én mi, hanem az, hogy a másik segítőkész. szereti a munkát? A másik ember irány nyitott? Vagy pedig bezárulunk, ahogy mondja Erich Fromm, egy ilyen páros önzésbe, és ezt szerelemnek nevezzük, hogy páros önzés? Aztán a házasság is egy ilyen páros önzés, ez, hogy bezárul, aztán mindenki ki van zárva ebből? Nem. Eliézer nagyon jól ismerte az isteni elveket, és ő azt mondta, hogy Istenem, ha valakit elém hozol, ott a legnyilvánvalóbb módon mutasd meg, hogy annak a lánynak lelke van. Az szeret dolgozni. Az meglátja a másik ember szükségletét, és segít rajta önzetlenül. És azért álltam le itt az olvasással, mert most jön egy nagy pillanat, amit nem tudom, hogy Mózesen kívül más valaki megírta a világirodalomban. Általában az utóbbi időben elég sok bírálatot kapott, hogy én csak ne nézzem le úgy a világirodalmat, meg a magyar irodalmat, bár ezt 15 éve is megkaptam, hogy hát Thomas Mann is milyen nagy író. Én nem mondtam, hogy nem nagy író, csak hát nem a legnagyobb, meg éppen ha a bibliai témához nyúlt, nem sikerült neki. Nem, hát nem, nem mindenkinek sikerül. Pár száz és ezer oldal, de nem sikerült neki megragadni Józsefnek a jellemét. A Biblia 5 mondatban jobban megragadja. Hát ha jobban hallgatott volna a Bibliára, ő is megragadta volna, tehát ő gúnyt akar dűzni a Bibliából, tehát a gúnytűzésnek ez a vége, ezt ma is vállalom, tehát nincs mit szégyenkeznem emiatt, és nem tartom magamat nagyképűnek, hogy azt mondom, hogy a Bibliához képest Thomas Mannnal, hát Zák Son volt, aki írt, de hát nem egy lapra tehető, nem egy lapra tehető. És ezt, amit itt leírt Mózes, hogy hogyan jelenik meg Rebeka, és hogyan látja meg Eliézer, hogy ez a lány, ez ember. Az ember. Mózes első könyve, első fejezet, 26. verse. Betéve kellene tudni minden embernek, hiszen az emberről szól. És teremtette az Úristen az embert az ő képére és hasonlatosságára. Férfiúvá és nővé teremtette azt. Férfiúvá és nővé vagyunk teremtve, de nem az az elsődleges bennünk, hogy ki a férfi, ki a nő. Az az elsődleges, hogy ott van-e a másikban, ott látom a másikban az embert. Nem a nagy férfit kell látni, meg nem a vonzó nőt, az embert látjuk-e a másikban. Egyébként, hogy valaki milyen másodlagosan, az nagyon sokszor bajt is okoz, de hogyha valaki olyan elsődlegesen, hogy igaz ember, az lehet, hogy nem született olyan szépnek mondjuk, nem született olyan nagy erővel, vagy olyan nagy becsapási képességgel, de akkor is szebb, mint a másik. Ezt mondja ki a példabeszédek könyvében, a 31. fejezetben, a 10-től a 30. versig olvashatjuk az igazi asszony dicséretét, és ott van az a csodálatos bibliavers, hogy csalárd a kedvesség, csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Ugye, tehát csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az istenfélő asszony, az szerez dicséretet magának. Tessenek megfigyelni, hogy hogyan jön itt elő, hogyan tűnik fel előttünk Rebeka. Akkor a szolga elejébe futamodott és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Azt pedig mondta, így áll, uram, és sietve leeresztette a vedret az ő kezébe, és inni adott neki. És minek utána eleget adott neki inni, a mondta, a te tevéidnek ismeritek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiürítette vedrét a vájuba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevének. Az ember pedig álmélkodva nézett rá, és vesztek hallgatott, tudni akarván, vajon szerencsésé teszi az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elévőn az ember egy aranyfüggőt, melynek súlya fél siklus, és két karperecet, melynek súlya 10 arany. És mondta, kinek a leánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e a te atyádnak házában hálásra való helyünk? Azt pedig felelt néki, Betuel leánya vagyok, a Milka fiájé, akit ő Nákornak szült. Azt is mondta, szalma is, abrak is bőven van mi nálunk, és hálásra való hely is van. Meghajtotta azért magát az ember, és imádta az urat, és mondta, áldott az Úr az én uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól, Az Úr vezérlett engem ez utamban az én uram atyafiainak házához. Elfutott azon közben a leányzó, és elbeszélte az ő atyaházában, amint ezek történtek. Kedves hallgatók, pár vers, de miért mondtam azt, hogy irodalmilag a legmagasabb rendű elbeszélő stílus? Egyrészt mozgalmas igék érzékeltek, elfutott, elsírelt, merített, adott, ugye, csak egyszerű igék, hogy ez a lány tele volt tetrekészséggel. De ahogy megáll és felel a kérdésre, ez a lány tele volt nyugalommal. Nos, ez a két dolog, ami szép egy emberben. Ez a két dolog, ami akár Rebekában, egy fiatal lányban, akár egy férfiban, akár egy idősebben is, de az, hogy a nyugalmunk a soha ne legyen lustaság, és a tetrekészségünk soha ne eredményezzen büszkeséget és fennhéjázást. A kettő együtt. A kettő úgy, hogy lelkileg nyugodt, békés, rendezett életet élni, de külsőleg a lehető legtevékenyebb élettel embereken segíteni. Ha csak ennyit olvasnék a Bibliából, ezt a 3-4 verset. Azt mondanám, hogy kérem, mutassanak nekem a világirodalomból és a magyar irodalomból 3 ilyen verset, hogy ezt valaki kifejezi, de így szépen, csöndesen, mint egy mellékesen, hát az egész versnek egy ezrelék része, vagy 10 000 része az egész Bibliának, vagy az egész Genezisnek, hogy kérem, ezt valaki kifejezi, hogy az életben a segítőkészség, a szolgálatkészség, a nyitottság, hogyan is mondja Jób könyve 29. fejezet 16. verse, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Kedves hallgatók, mi olyan világban élünk, ahol a barátok ügyét se vetik meg jól. Se hányák vetik meg jól. Olyan világban élünk, hogy egymáshoz közeli emberek nem figyelnek egymásra. Azt mondjuk, hogy van olyan világ, ahol az ismeretlennek ügyét is jól meghányják, vetik, mint itt Rebeka az Eliézer ügyét. Kérem, van ilyen világ. Az igazán hívő emberek világa. Akikről Comenius azt írta a Világútvesztője és a Szívparadicsoma című művében, ha először találkoznak is az életben, úgy tűnik, mintha mindig ismerték volna egymást. Jól, hogy az Isten mennyit tett értük. Tudják jól, hogy az Isten kegyelme, hogy élünk. Tudják jól, hogy az Isten kegyelme nem hiába való. Aki tudja, hogy megkegyelmezett ember, hogy az Isten nekünk mennyi mindent elnézett az életben, és mennyiszer segít az életben, hogy más emberek legyünk, az a másik embernek is a lelkét akarja adni. Hogy mondja Pál apostol, én nem levelet írok néktek. Én nem valamit akarok adni néktek, hanem a szívemet, a lelkemet akarom adni néktek. Ez a hívő, ez a keresztény magatartás. Ezt testesíti meg Rebeka. Egyszerre serény, fiatalos, üde, serény szolgálatkész, de egyszerre érződik benne rajta a belső nyugodtság, a belső lecövekeltsége az életének. Ahogy beszél, ahogy felel a kérdése, igen, adok, igen, van az apám házában elég hely, igen, már szaladok is haza, hogy készítsem az utatokat előre. Én úgy gondolom, hogy ez a pár vers, ez valóban elgondolkozásra méltó, és ezzel egy kicsit gondolkozzunk is el, és én a zenetörténetből rögtön egy művet asszociáltam, Johann Sebastian Bachnak a Magnifikátjából, azt a tételt, amely most latinul fel fog hangozni, ez egészen pontosan a 9. tétel, az Ezurientes in plevit bonis 3 perces tétel ez, tehát az éhezőket megtölt javakkal. Nem csak azért, mert szó szerint is illik ide, hogy éhezőket megtölt javakkal, hanem azért, mert figyeljenek föl erre a csodálatos zenére, amely egyszerre ad valami súlyos tartalmat, de valami játékosan. Az igazi jellem a soha nem erőlködve fejti ki a hatását. Ahogy látjuk itt Rebekát, ez a világ legtermészetesebb dolga a maga számára, hogy amit csinál. Csak talán nekünk nem természetes, mert nem ezt látjuk a világban, és nem ezt látjuk sajnos sokszor a mi életünkben. Sokszor azt látjuk az életünkben, hogy vonakodunk megtenni dolgokat, nem igazán vagyunk segítőkészek, és sokszor azt látjuk, hogy igen, az ember nyugalma az csak egy leplezett lustaság, és az ember, ha valamit csinál, akkor utána meg elkezd dicsekedni vele, hogy ő mit csinált. Még egyszer mondom önöknek, ez a legcsodálatosabb része, ezért adtam ezt a címet, hogy Rebeka a kútnál. Majd látjuk, a képzőművészeti feldolgozások is ezt a pontot ragadják meg a történetből. Mi a legfontosabb tehát, hogy az éredben, a serénység közben ne veszítsük el a nyugalmunkat, de a nyugalmunk közben ne veszítsük el a serénységünket, a segítőkészségünket, a másik ember szükségleteinek a tudatosítását. Johann Sebastian Bach részlet a Magnifikátból éhezőket töltött be javakkal, alt szóló latinul esurientes implevit bonis. Az elbeszélésünk harmadik részéhez érkeztünk, amelynek csak az első egy pár mondatát olvastam fel, a többit majd elmondom. Volt pedig Rebekának egy bátyja, akinek neve Lábán volt. És kifutott Lábán ahhoz az emberhez a forráshoz, mert mikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának karjain, és hallotta húgának Rebekának beszédét, aki ezt mondta, így szólt nékem az a férfiú, akkor ment ki a férfihoz, és íme ez ott állt a tevék mellett. Holott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely. Kedves hallgatók, ezután lezajlódik előttünk, meghívják Eliézert Rebeka szüleinek és hát testvéreinek a házába. És itt Eliézer újra elmondja az egész történetet. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Sokat gondolkoztam ezen, hogy a Biblia, amely olyan szűkszavú, miért mond el bizonyos történeteket kétszer, egymás után. Ugye eddig, ahogy Mózes elmondta a történetet, de utána Mózes nem sajnálta erre a tintát, meg a papírus sem, hogy újra elmondja a történetet úgy, ahogy ezt Eliézer a család elé tárja. Ugyanezzel a jellegzetességgel találkozunk például az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál apostol megtérését háromszor mondja el a Biblia. vagy Cornélius századosnak a tapasztalatát szintén háromszor mondja el. És itt egy érdekes gondolatom támad most a felkészülés során, és ezt megkockáztatom önöknek, noha mélyebben nem tudok belemenni. Én úgy gondolom, hogy a Biblia azért mond el valamit többször, először elmondva a történetet, és utána egy szereplő szájából ugyanazt, mert a Biblia ezzel azt hirdeti, hogy van igazi valóság felidézés. Nem úgy van, hogy van a valóság, aztán mindenki úgy magyarázza, hogy akarja. Van igazi valóság felidézés, van igazi emlékezés, valami megtörtént, és egy igazán lelki ember az úgy tudja elmondani, hogy ha az utcán megtörténik egy baleset, látja 10 ember, az 10féleképpen mondja el. Na de miért? Azért, mert mindenki más világot hoz magával, mindenki másképp magyarázza, mert az egyiknek rokonszenves az áldozat, másiknak rokonszenves az, aki elgázolta, és így mindig beleviszi a maga személyiségét. De a Biblia, amikor elmondja ugyanazt, ugyanúgy, akkor azt mondja, hogy kérem, ne mondjunk le erről. A világban nem csak hazugságok vannak. Vannak tudatos hazugságok, tudatos fedítések, meg vannak öntudatlan hazugságok az életben. De nem csak ezek vannak. Lehet a valóságot úgy elmondani, hogy ez leült, milyen szép, azt mondja Lézer, én nem fogok enni. Előtte hadd mondjam el, ami bennem van, ami kikívánkozik. Egy azon melegében, de semmit nem túloz, semmit nem hallgat el, olyan szépen elmondja Eliézer az egész történetet, hogy azt mondja az 50. versben a folytatás, hogy felkelt akkor Lábán és Betuél, tehát az édesapa és a fiú testvér, és mondták, az Úrtól van ez a dolog. Az Úrtól van ez a dolog. Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat. Íme előtted van Rebeka, vegyed, menj el, és legyen felesége a te urad fiának, amint az Úr elvégezte. És lőn, amint hallotta az Ábrahám szolgája azoknak beszédét, meghajtotta magát a földig az Úr előtt. Van igazi valóságfelidézés, és ezt azért mondta el Eliézer, hogy lássa a család a tényleges valóságot. Itt nem valaki jött, aztán el akar valakit marni, vagy milyen szép ez a lány, elviszem valakihez, mert ugye odaadta a jegyajándékot, ez ennyi volt, hogy ugye a függőt és a perecet átadta, tehát a lány azzal ment már haza, ezt látta meg Lábán, hanem itt ezt az Isten készítette elő. Kedves hallgatók, az Istenről és az Isten dolgairól a tiszta emberi beszéd hiteles képet ad. Ha az ember tisztán, világosan beszél, ha az életünk tényeit a valóságnak megfelelően mondjuk el, akkor akár egy ateista ember, vagy semmi egyházhoz nem tartozó ember is Istenről beszél. Akkor mi is azt mondhatjuk, ugyanez így volt. Ahogy ő mondta, ez így volt. Nagy dolog az igazmondás. Nagy dolog a valóságfelidézés a hétköznapi nyelvben is, meg a művészetben is, ami ugye hát ezzel foglalkozik. Az Isten előtt meghajoltak, de Eliéz akkor nem fölállt és nem kihúzta magát, hogy most én milyen szépen elmondtam, és most mindenki elhitte, hanem Eliézer is meghajolt. Ők meghajoltak lelkileg az Isten előtt, hogy az Isten így végezte el ebben a rendkívül nehéz dologban a feleség választást, Eliézer pedig földig hajolt az Isten előtt, és köszönetet mondott, mert kedves hallgatók, azért, hogy emberek elfogadnak valamilyen igazságot, azért nagyon köszönetet kell mondani. Az emberi világtól ez nem telik ki. Az emberi világ önigazoló világ. Mindenki a maga igazságát keresi. Ha valaki az igazság előtt meghajol, mint Betuel és Lábán, az csak az Isten szent lelkének az érintésére tehették. Az Isten előtt fejet hajtott, a Szentlélek előtt fejet hajtott Eliézer. Csak egy kis dolgot hadd mondjak. Ki volt itt Betuelnek az édesapának a társaságában? Lábán. Akik eljártak az eddigi sorozatokra, beszéltem róla már sokszor, főleg a Jákob történetében. Mikor jön elénk Lábán? Olvassam föl még egyszer. Amikor meglátta a fülönfüggőt és a karperecet, aranyat, ezüstöt meglátott, akkor azt mondta Lábán, hogy jöjj be Istennek áldott embere, mit állasz idekin, holott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely. Miért? Arany és ezüst. Arany és ezüst. lábáról később kiderül, amikor jön majd Izsáknak a fia, jön majd Jákob Izsáknak a fia, akkor 7 évig szolgál ingyen nála, 7 évig szolgál megint ingyen nála, 6 évig szolgál pénzért, 10-szer megváltoztatva a munkabérét, 20 év alatt úgy kizsigereli ez a lábán majd, most gyere Istennek áldott embere, gyere, mindent elkészítettem. Kedves hallgatók, ha már elmondtam egy 4-soros Tvíjontól, tetszenek tudni, hogy a magyar irodalomban nem csak Pilinszky János írta a legnagyobb 4-sorosokat, hanem az egyik legnagyobb költőnk, aki előtt tényleg érdemes meghajolni, az Arany János. Ismerik, hogy a régi világban sokszor az emberek a pénzt a pénzes zsákba tartották, és a zsákot szíjjal húzták össze, ugye? Hát Arany János írt erről egy verset. 4-soros, ez így hangzik. Az időkben semmi nagyság, az ember, mint egy pénzes zsák. Szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Nagy vers, nem? Azt mondja Arany, az időkben semmi nagyság. Hallatlan nagy vers kezdett, az időkben semmi nagyság. Megyünk előre az időbe, sok ember úgy mondja, hogy micsoda történelem, micsoda fejlődés, haladás. Azt mondja Arany, az időkben semmi nagyság. Az ember, mint egy pénzes zsák. Szólni hozzá hasztalan. Szíve nincs, csak szíja van. Ennek a bibliai prototípusa lábán. De szerencsére az ilyen emberek nem tudták a történetet a sarkaiból kifordítani. Szerencsére lábának most nem jutott eszébe ott alkudozni, hogy Eliézer, nem lenne még valami arany vagy ezüst? Még azért nekem is, hogy elengedem a hugomat. Nem adnál még valamit? Esetleg szerencsére ez Isten féken tartotta ezt a gonosz embert. Később viszonyat, ha valaki elolvassa Mózes első könyve 26. fejezetétől tulajdonképpen a Jákob történetét, és főleg azokhoz a részekhez ér, ahol Jákob megérkezik Mezopotámiába, és lábánál helyezkedik el, hát az valami szívszorító olvasni is, hogy ez a lábán, ez hogy kizsigerelte a saját rokonát. De hogy visszatérjek Arany Jánoshoz, ajánlom figyelmükbe, hogy Arany János nagyon sok szép ilyen 4-soros írt. Én mondjuk személyesen szeretem a Velszibárdokat, nagyon nagy vers. De ha már az irodalmat szeretném a gyerekekkel vagy a fiatalokkal megtanítatni, hát mégse egy hosszú verset tanítanék, hát ezt az előbbit meg lehet tanulni, nem önök is gondolom megtanulták. Az időkben semmi nagyság, az ember mint egy pénzes zsák, szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. De nem veszek olyan könnyen búcsút Arany Jánostól, még egy 4-sorosát hadd mondjam el, ami nekem kedves versem, mert én is vidékről származom, és Budapesten meglátva ezt a sok-sok minden nagy dolgot, a szívem összeszorult, hogy mi van a világon, miért hajlanak el az emberek az egyszerű életviteltől és a normális gondolkodástól. Szóval amikor megtaláltam, Aranynak egyik utolsó verse volt, egy papírfesznire írta le, de máig is Aranynak az egyik legjobb versének tartom. Szülőföldem szalonta. Nem szült engem szalonba. Azért vágyom naponta, erdőbe és vadonba. Nagy vers. Most nincs időm, még 4-sorosokat sincs időm elemezni, de nehogy úgy tessenek gondolni, hogy ez olyan kis vers. Hogy játszik a szavakkal, meg olyan egyszerű megoldásai vannak. Miért fejeződik be például így be, hogy azért vágyom naponta erdőbe és vadonba? Hát Arany itt hagyta volna Pestet, meg az akadémiát, meg a főtitkárt, mindent itt hagyott volna. Csak hogy menjen Nagykörösre, Nagykörösön további Szalontára, menjen vissza oda, onnan elindult. Tetszenek tudni, hogy még házuk sem volt az Arany családnak. Mi volt, egy fészerben növekedett fel a magyar irodalom legnagyobb költője? Mert leégett a házuk, és ott egy fészer kitapasztottak, és ott voltak a szülők, és meghalt ugye 8 testvér, 2 maradtak életben, de Arany János az emberségét a küzdelemben szerezte, a gondolkodásba szerezte, nem a szalomban szerezte, nem a nagy társasági életben, nem a nagy budapesti forgatagban. Szülőföldem szalonta, nem szült engem szalomba. Azért vágyom naponta erdőbe és vadonba. Az utolsó súlyos 4-sorosát is hadd mondjam el, hogyha már így. Aztán többet nem is fogok mondani, de gondolom, hogy sokan meg is tudják jegyezni. tudnék, én is, ő is János, én is János vagyok. A versben a János névnek a német neve, hogy Johann. Ma 66 éve annak, a nálam csak 44 lesz mindjárt, ma 66 éve annak, hogy megtettek engem Johannak. Esztendeim hát bővibe vannak. Nem sok időt ígérek magamnak. Ez is nagy vers. Na de nem Arany János négy sorosaira tetszettek eljönni. Ezt még azért nem mondtam el. Mindenki lapozza fel az aranykötetet, jó vaskos, de ezt a 3-4 sorost, ha valaki megtanulja, esetleg ad valamit az életben. Azért hadd mondjam el, hogy Eliézer itt egy hibát elkövet. Ha eltetszenek olvasni a történetet. A Biblia legszebb történetei nem hagyják ki a lábánokat, de a főszereplőnek a hibáját sem hallgatják el Eliézernek. A későbbi történetek, majd a vetítésnél látjuk, Rebekának se palástolják el a hibáját. Nagyon nagy szerepe van Rebekának abban, hogy Jákobnak ott kellett hagyni a házat, és 20 évig el kellett vándorolni a szülőföldjéről. Mi volt ez a hiba? Eliézer annyira megörült, hogy kipihenték magukat, és másnap reggel fölkeltek, és a család ugyan elengedte Rebekát, de hát mi volt a családnak a természetes óhaja? Hát legalább még a gyerek, az a lánygyerek, hát még maradjon itthon, még mindenki elbúcsúzik tőle, még annak rendje módja szerint mindenkitől búcsú tesz, hát maradjon itthon még 10 napig. Eliézer azt mondja, nem, most indulok. Kicsit érezzük, hogy Eliézer türelmetlen volt. A nagy távolság miatt, hogy Ábrahám ne izguljon, hogy mi van a szolgája, 10 nap azért, az sok idő. Nem tudjuk. Nem mondom azt, hogy ez egy ilyen főben járó hiba, csak ebből is vonjuk le a tanulságot, hogy ha valami jó történik velünk, valami sikerül az életben, akkor utána is őrizzük meg a türelmünket. Ne csak akkor, amikor először imádkozott, másodszor imádkozott, földig hajtotta magát Isten előtt a házban, utána is mondjuk mondhatta volna azt, hát most nem akarok nagyon okos lenni, de hát mondjuk, hogy nem 10 nap, hanem egy 2-3 nap, hát tényleg azért nagy dolog volt, hogy 600 kilométerre elindulni és egy egész más tájegységre venni az útjukat. Itt talán megkockáztatnám azt, hogy egy kis türelmetlenség, mint hogyha ebből a jellemből is feltörne. De a Biblia szerint minden rosszat le lehet győzni. Ne adjuk meg magunkat a legkisebb, a legparányibb rossz dolognak se, hanem mindig emlékezzünk arra, hogy a Bibliában a rossznak mi a jelképe, a kovász. A kovász is kicsi. De hogyha az elkezd kelni, és ha valaki sokszor megengedi magának a türelmetlenséget, vagy sokszor fellobban, aztán utána nem tud már ura lenni a saját életének sem. De Eliézer elindul, viszi magával Rebekát, és a történetünknek a legutolsó része, amit a vetítés előtt még röviden összefoglalnék, a 62. verstől a 67-ig. Izsák pedig visszajött a lákhai roi forrástól, és lakott a déli tartományban. Tehát Izsák is tudta, hogy már azért Eliézer vissza fog érkezni, elhagyta azt a részt, ahol dolgozott, hazatért Ábrahámhoz. És kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre. Meg kell állnom, nem teltek róla, itt mindig megállok. Mert olyan nagy dolog, ha valaki kimegy este felé elmélkedni a mezőre. Olyan nagy dolog még itt Budapesten is, vagy nem tudom én, ahol a házak szinte mindent beborítanak, és alig látunk egy tenyérnyit az egekből. Te kedves hallgatók, ezt gyakoroljuk egy kicsit. Este felé nézzünk föl. Napközben se fúrjuk bele persze az órunkat a napi gondokba és fáradalmakba, hanem hogy az Ézsaiás könyve 58. fejezete mondja, az Isten a föld magaslatain akarja járatni az embert. Ezért adott munkára 6 napot, 7. napot a megpihenésre, és a 7. napra ezt mondja, a föld magaslatain akarlak járatni. És Izsák ezt gyakorolta. Persze valakitől egyszer hallottam erről egy előadást, soha nem felejtem el, annyira meghatott és annyira érintett engem, hogy volt min elmélkednie Izsáknak. Hogy a szülei 25 évig vártak rá, aztán fiatalkorában egyszer csak az édesapja hallotta ezeket a szavakat, hogy Ábrahám, vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, és vidd el magaddal a Mória földjére, és ott áldozd meg nékem égő áldozatul. És Izsáknak volt mire visszatekinteni az egész életében, arra bizonyos három napra, amikor ment az édesapjával, amikor föltette az oltára, amikor jött az Isten angyala, és kivette Ábrahám kezéből a kést, hogy Izsák volt az előképe Krisztusnak. És ezt valamilyen szinten ő is érezte, meg ő is tudta, hogy ami ő vele megtörtént, az fog bekövetkezni majd a megváltási terv szerint, csak akkor senki nem veszi majd ki az atya kezéből azt a keserű poharat, amit át kell nyújtani Krisztusnak. És kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelte szemeit, és látta, hogy íme tevék jönnek. Rebeka is felemelte szemeit, és meglátta Izsákot, és leszállt a tevéről. És mondta a szolgának, kicsoda az a férfi, aki a mezőn előnkbe jő? A szolga pedig mondta, az én uram ő. Akkor fogta Rebeka a fátyolt, és elfedezte magát. Elbeszélte azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett. Izsák pedig bevitte Rebekát Sárának, az ő anyjának sátorába, és elvette Rebekát, és lőnné ki felesége, és szerette őt, és megvigasztalódott Izsák az ő anyja halála után. Kedves hallgatók, hogy mennyire nagy könyv a Biblia, és mennyire nagy írásművészet ez. Hogy lehet beszélni egy igazi házasságról? Hogy lehet beszélni egy valódi, egy igazi, egy tényleg szerelemből és megismerésből kötött házasságról? És elvette Rebekát, és lőnné ki felesége, és szerette őt. Csak ennyi. De a Bibliában van ilyen kijelentés is Mózes 5. könyvében, hogy egész életünkön át tartson az erőnk. Ezt is lehet mondani, hogy az igazi házasság nem az, amit nagy szerelemből kötnek, hanem az, ahol évtizedeken át tart a szeretet. Elnézést, megint irodalomból veszem a példát, ismerik Nemes Nagy Ágnes híres meghatározását, hogy ki a költő? Pompás meghatározásnak tartom, ezt is hadd mondjam, a sok irodalomtörténész együttvéve nem tudott ilyet kitalálni. Azt mondja Nemes Ágnes a költő, tudják, hogy ki a költő? Nem az, aki verset ír, hanem az, aki nem hagyta abba a versírást. Tudják, hogy ki a szerelmes? Nem az, aki most szerelmes, meg 5 nap múlva, meg 5 hónap múlva, hanem 5 év múlva is szerelmes, hanem az, aki a feleségét, meg a férjét szereti, addig, amíg élnek. Ez mindig új kihívás. Ez mindig új feladat. Mindig a másikban meglátni azt, amit az énekek éneke így mond, hogy a 10 000 közül is kitetszik. Amit Jézus így mondott a Máté Evangélium a 19. fejezetében, amit az Isten egybe szerkesztett, az ember ne válassza szét. Az Isten egybe szerkesztette szeretetre azt a két embert. Hát ahogy az az igazi költő, aki nem hagyja abba a versírást, az az igazi házasság, ahol soha nem szárad ki a szerelem, a szeretet, a megbecsülés. És elvette Rebekát, és lőnné ki felesége, és szerette őt. Nem kell itt többet mondani, de ezt ki kell mondani. És ezt ki is lehet mondani. Sőt, még ehhez hozzátesz egy másik fél mondatot, ugye ez az utolsó, befejező része a történetünknek, és megvigasztalódott Izsák az ő anyja halála után. Izsák férfi ember volt, de mindannyian tudjuk, és ahhoz nem kell a 20. századi pszichológiához fordulni, hogy milyen sokat jelent egy anya, egy édesanya az életben, és egy férfi ember életében. Gondoljanak egy József Attilára, vagy gondoljanak más költőkre, akiket beteggé tett a szeretet hiány, vagy az anyjukhoz való viszonynak a szétroppanása, és megvigasztalódott Izsák az ő anyja halála után. Társra talált, szerelmesre talált, egy segítőkész, őszinte, gondolkodó, de munkaszerető asszonyra talált, aki pótolni tudott valakit, aki addig Ábrahám mellett a legtöbb volt az életben. Kedves hallgatók, szeretnék még bemutatni néhány nagyszerű képzőművészeti feldolgozást is. Összesen 10 percnél többet nem fog elvenni. Ha lehet, akkor kérném szépen, hogy várjuk meg még ezt a vetítést. A történetünk kezdete, tehát ennek a bizonyos Ábrahám és Eliézer beszélgetésének a színhelye való itt Dél-Palesztinában, nem messze a Holt-tengertől játszódik. erről látunk most egy képet, csak úgy, mint a következőben. Ugye Dél-Palesztina és átelemben az arábiai fennsíkok. A Holt-tenger, amely nevezetes eseménnyel kapcsolódik Ábrahám és Lót történetéhez, Sodoma és Gomora városát itt pusztította el Istennek a kénköves esője. A Holt-tengernek a só képződményeit láthatjuk ezen és a következő képeken. Tudjuk jól, hogy mintegy 33%-ban só a Holt-tenger, élet nincs benne, és ez a két bűnös város a Holt-tenger partján feküdt. Persze vannak ilyen festői szépségű só alakulatok. Sőt, a turistáknak, mint a Lót feleségének az oszlopát mutogatják ezt a képződményt. Tudjuk jól azt, hogy Lót felesége visszanézett, vágyódva visszanézett, miért pusztítottad el Istenünk a városra, és ezért lett só bálványán. Síkem romjait látjuk, ezen keresztül vezetett az útja Eliézernek, ez már egy északibb település a mai Izraelben, itt a feltárások ma is tartanak, és itt játszódik Ábrahám története. Nagyon röviden válogattam csak képeket, koraközépkori ábrázolás, hogy Ábrahám Sárával együtt Egyiptom fáraójánál kért oltalmat a nagy éhínség idején. Aztán utána, ahogy Ábrahám nem tudott várni, szóval ő is türelmetlen volt, és Hágártól született gyermeke, Ismael, ugye a mai arabok őse, Lukasz van Leiden részmetszetén ezt látjuk, ahogy el kellett, hogy bocsássa, híres képzőművészeti téma, Ábrahám Hágárt a fiával együtt, mert a torzsalkodás közte és Sára között szinte lehetetlenné tette már a család életet. Ugyanez az Ábrahám elbocsátja Hágár téma, amely főleg a barokkban talált sok feldolgozóra, nem kevésbé szinte Hágár mellé állítva a festőket, hogy milyen szomorú egy ilyen dolog, hogy ennek az egyiptomi ágyasnak el kellett hagynia Ábrahám házát. Jan Viktors németalföldi festőképe, Hágár elűzése. Ugyanez a 17.-18. században is francia és angol festők tömkelegét vonza, de csak egy-egy részletet mutatok be, mondom, nem ez volt a témánk. Aztán a három mennyei küldött megjelenése, és itt is az Úr orcájának angyala a középső. Tiepolo udinei freskóján Ábrahám meghajol a három mennyei küldött előtt, két angyal elment ugye Sodoma Gomorába, és a középső maga az Isten fia Jézus Krisztus volt. Így is mondja az Ószövetség is, hogy az Úr állt Ábrahám előtt. Aztán az Ábrahám Izsák története, hogy fel kellett, hogy áldozza a gyermekét, de az utolsó pillanatban ezt a próbatételt beszüntette a mennyei angyal. Aldorfer 16. századi német művésznek a grafikáján. Ugyanez a barokkorban már sokkal inkább feszülté tette a jelenetezést, hogy az utolsó pillanatban már emeli fel a kést Ábrahám, hogy Izsákot megáldozza, amikor az angyal megjelenik. A kimenti Veronéze, olasz festőtől kezdve a németalföldi festészetig mindenkinél feldolgozókra talált. Ez az Ábrahám áldozata. Mehetünk tovább, ez a megfordított kép. Szinte egy kaptafára próbálják ábrázolni a jelenetet. Kicsit már teátrálissá is teszik. Caravaggio például új jelenetezést választ a 17. század elején. És aztán térjünk át a mai témára. Rebeka a kútnál. Nem csak az Ábrahám áldozata volt nagy téma, hanem a mai történetünk is. Nincs színes képen Murillo spanyol barokkori festő ábrázolásáról, de talán így fekete-fehéren is megmutatkozik, hogy a város leányai közül miért éppen Rebekát választotta ki Eliézer. A többiek is jönnek, A többiek először odanéznek a vendégre, itt a jobb oldali alak kicsit már úgy méregeti is, talán bírálja is a ruházatáért, vagy a más szokásaiért, hogy egy másik vidékről jött. Nagyon szépen akarja ez a festő kifejezni, hogy Rebeka nem a külsőségekre van tekintettel, ő oda se néz, amikor teszi a jót, mintha eszünkbe jutna a Jézusnak a híres kijelentése, hogy ne tudja a te jobb kezed, mit csinál a bal. Talán ezt akarta kifejezni ez a spanyol művész, hogy természetesen, szóval vérébe volt az, hogy megsegíteni embereket. Következő ábrázolásunk Veronézének az ábrázolása, itt úgy látszik, megfordult a képünk, ahogy a feliratból látom, de így is valamelyes képet alkothatunk, hogy a város kútja az ókori világban aranyat érő hely volt, hiszen a vizet aranynak tartották, ugye száraz vidék volt ez, sivatagos vidék, és ahogy Rebeka gyorsan segít Eliézernek. Következő képünk Veronéze után a 16.-17. század fordulóján élt Jacopo Bassano olasz művésznek a képe, amely a méltóság teljességet, a nyugalmat fejezi ki. Sajnos már a barokba megyünk bele, a kicsit teatrális barokba, ezek a halvány pírok a lányok arcán, meg kicsit az idealizált tekintetek, de a maga módján ez a festő is próbálta azt kifejezni, hogy Rebeka természetesen tette a jót, és kimagaslik itt baloldalt Eliézernek az alakja, az idő szolgálójé, aki úgy tényleg megnézi, megméri ezt a lányt, de nem annyira külsőleg, mint gondolkodva belsőleg, és közben hálát mond, hogy az Isten teljesítette a kérését. Aztán ugyancsak a barokk korban, 17. században a francia festészetre is nézünk, a vezető francia mester Nicolas Poussin, udvari festő, 14. Lajos király udvarában. Ő már egy mozgalmasabb jelenetet kreál, háttérben ugye a jellegzetes lány magatartás formák, hogy majd megnézzük, hogy mi lesz ebből, de hát a külső szemlélőnek semmi baja nem történhet. Rebeka viszont a lelkét viszi oda az idegen elé, és ahogy beszélgetnek, tehát ez inkább mondjuk a lelki kapcsolata, hogy Eliézer odafordul Rebekához, és felteszi a kérdéseit apja házáról, a szállás lehetőségről, de érezzük, hogy itt a kép középpontja egy hallatlanul intim, bensőséges atmoszféra. A külső részeknél jobb oldalt, ahogy velünk szemben állunk, ott a kivárás álláspontja van, bal oldalt pedig a városi mozgalmasság, hogy az emberek teszik, veszik a dolgokat, csak nem veszik észre az élet hétköznapjaiban a nagyszerű lehetőségeket. Mindenki él és sűrög, forog, de ez a lány észrevette azt a pillanatot, amit Isten készített neki. Nagyon szép Poussin ábrázolása, mert kifejezi azt, hogy a mi életünkben is az egyszerű hétköznapok, vagy az úgynevezett szürke hétköznapok lehetnek nagyon szépek, ha észrevesszük azt, amit Pál apostol így mond, hogy az Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Efézus 2. Mehetünk tovább, és nézzük meg a másik nagy jelenetet, szintén egy barokkori ábrázolás, a történetünk legvégéről, ez egy nagyon ritka téma kezelés, illetve magát ezt a témát nagyon kevesen dolgozták fel, ismét Jacopo Bassano, ahogy Izsák előtt ott van Rebeka. Már úgy, hogy leveszi önmaga elől a fátyolt, már ott van előtte, és Izsák most szembesül azzal, hogy ki lesz a felesége, de látszódik Izsákon, hogy most először szembesül, majd megismeri. Nyilván a házasságig még azért bizonyos hetek, hónapok elteltek, ezt a Biblia nem részletezi, megismerte Izsák is, semmi okunk nincs feltételezni, hogy akár Ábrahám, akár Eliézer erőltette volna, ismerte, hogy az Úrtól lett ez a dolog, és bár a jelenet után hadd mondjam el, hogy később tudjuk, hogy 20 évig nem születhetett gyermekük, de Izsák ugyanúgy szerette Rebekát, és 20 év után aztán iker gyermekekkel ajándékozta meg őket Isten, ők lettek Ézsau és Jákob. Nézzünk egy pillanatra még befejezésül előre is. Rebeka hol tűnik elénk Jákob történetében, ezt nem említettem, ezt mostanra hagytam. Sajnos nem csak Eliézer jellemén volt egy kis folt, Rebekáin is van, de ahogy Eliézer is legyőzte, később Rebeka is legyőzte. Izsák, amikor megidősödött, és a két gyermeke közül Ézsaut akarta megáldani, csellel, fortéllyal,
Rebeka mégis Jákobot áldatta meg. 1538-as fametszet Hans Holbeinek ikoné című sorozatából Lyonban adta ki a mester. Jobb oldalt a felső sarokban, hogy Izsák hozna, illetve Ézsau, hogy hozná már a vadat, de megelőzte őt Jákob, és Ézsau előtt Jákobot áldotta meg Izsák. Mögötte ott van az édesanyja, aki jobban szerette Jákobot, és mintegy ő készített elő a csalásnak ezt az útját. Sajnos Rebeka itt nem viselkedett hívő emberhez méltóan. Nézzük a következő ábrázolásokat, mert ez is nagy téma lett, például Murillónál, az előbbi Murillónál, jobb oldalt a csalással kikényszerített áldásmondás, balra jön vissza Ézsau a mezőről. A következő képünk ugyanez Ribérának, a spanyol mesternek a jóval összefogottabb ábrázolásán, jobb oldalt ott egészen a sarokban vörös ruhában, ugye a vörös Ézsau, előtérben pedig a béke kék színében Jákob, aki beöltözik, ugye, hogy Ézsau karjának higgye az apja az övét, és mivel Izsák nem jól látott, azt tudta, hogy a hang az Jákob szavad, a kéz az Ézsau keze, megáldotta őt, és látjuk az idősödő Rebekát is, ahogy különbséget tesz a gyerekek között, és ez a csaláshoz folyamodott súlyos következményei lettek. A következő képünk a leghíresebb, Govert Flinknek ez az ábrázolása, az itt is kapható Szabó Attila, az Ószövetség a Művészetekben című albumának a címoldalán is szerepel, rendkívül jól ábrázolja a jellemeket ez a Rembrandt kortárs festő, úgyhogy nagyítsuk is ki. Először itt van előttünk az idős Izsák, tehát itt már évtizedek, sőt több mint egy évszázad pereg le. Háttérben pedig ott van Rebeka, aki olyan nagyon akarja ezt a csalással elvendő elsőszülöttségi jogot. Milyen megdöbbentően ábrázolja ez a fest, hogy itt a saját maga elgondolását erőlteti Rebeka. Nem az a Rebeka e tekintetben, mint a fiatal Rebeka volt. És a következő kinagyítás pedig a csaló, ugye Jákob neve eredetileg ennyit jelent, hogy ügyeskedő, sarkot megragadó csaló, ahogy feszülten figyel, hogy csaphatná be a tulajdon édesapját, de aztán megjön ugye Ézsau a mezőről, bosszút forral, és 20 évig kell, és erről már beszéltem, Lábánhoz mennie. És akkor befejezésül nézzük, hogy Lábán, itt még ugye Rembrandttól az Izsák áldása, és ezután Jákobnak futnia kell, és aztán Jákob el is fut, Monreale mozaikján látjuk ezt a jákobi futást, és azután pedig befejezésül íme Lábán, aki mindent kiszipolyoz Jákobból, és Jákob, amikor elmenekül, és Rákellal a szeretett feleségével, Lábán utánuk megy, és persze szeretné az értékeket visszaszerezni, de a tulajdon lánya Rákell rájuk fekszik, és Rembrandt ezt a pillanatot mutatja be, hogy ráfekszik, sajnos ezekre a házi bálványokra, értékes szobrocskákra, hogy a tulajdon apjának ne adja ki, tudnék Lábán, a pénzes zsák, nem tudott kigyógyulni a betegségéből. Élete végéig lihegett a pénz,